Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Tovább feszegetjük ezt a kérdést, hogy zöld-e az atomenergia és a földgáz, mivel ugye az EU tagállamokban ez zöld utat kaphat, vagy zöld minősítést kaphat ez a kétféle energiahordozó, és hát több szervezet is bírálja ezt a törekvést, mert hogy ez egyértelműen politikai döntésnek tűnik, és nem egy valódi környezetudatos döntésnek, úgyhogy gondoltuk, megkérdezzük a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampány felelősét, Perger Andrást is, hogy mi a véleménye erről. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Politikai, illetve gazdasági, teszem fel én a kérdést még, mert
ez,
hogy...
Ez jobb.
Igen, tehát az a nagy helyzet, hogy elszálltak az energiaárak, Németország példája azt mutatja, hogy nagyon-nagyon helyesen, nagyon előremutatóan, inkább úgy mondjuk elindultak a zöld energia irányába, de most meg problémáik vannak, és idéglenesen áthidaló megoldásként rákényszerülnek a gázra, más viszont szintén áthidaló megoldásként tekintene az atomra, és ebből
és
van most
egy nagy... És az energiakrízis nélkül is ugye egyelőre, amíg a tárolás kiegyenlítés problémája nincs nagyon megoldva, addig tényleg megy egy vita, hogy csak az alternatív forrásokkal megoldható-e egy kontinens energiaellátása.
Szerinted?
Na hát ez most egy gyorsan dolog elhangzott.
Igen.
Hittem, nem is tudom, melyikre válaszoljak.
Bármelyikre, tiéd a sorrend, ami eszedbe jut.
Igazság szerint ugye az, hogy ezeket az energiaforrásokat, az atomenergiát meg a gázt már nagyon sokan elég régóta szeretnék, hogyha kivitelezett helyzetbe kerülhetnének itt az Európai Unióban. Tehát ez nagyon jó, hogy most arra hivatkozunk, hogy hirtelen felszállt a gázára, a nyáron, és azóta is magasan van, és akkor most, de most meggondoljuk azt, hogy ha valami drága, akkor abból miért akarunk még többet, ez azért önmagában eléggé furcsának tűnik nekem. Másrészt pedig azt azért tudjuk, hogy a gáz az önmagában nem egy olyan energiahordozó, amit 2022-ben támogatni kellene. Tehát az oké, hogy a szén az megy ki az európai piacról, mert végre a kvótakereskedelmi rendszer az végre elérte a célját, és tényleg a szénerőzetnek most már egyre drágább a termelés, vagy egyre drágább széndioxid kvóta miatt, és elérte azt a célt, hogy akkor ezek az erőművek így kiárazódnak a piacról, mert túl drágán tudnak csak termelni. Akkor nem világos, hogy egy másik, ugyancsak igencsak jelentős mennyiségű széndioxidot termelő energiahordozó a földgáz, és akkor azt viszont miért kell támogatni. Értem, én azt látom, hogy a javaslatokban van, mint igyekeznek olyan a dolgokat is megfogalmazni, hogy de csak addig, és akkor már lehessen hidrogént is beletáplálni, meg stb. De hát ezek azért összességében az elég, mint a kutya vacsorája, tehát egy ígéretet kell vállalni arra, hogy majd valamikor meg fogjuk csinálni. A lényeg az, hogy most nagyon sokan szeretnének gázerőművet építeni, és akkor ezt szeretnének támogatást elérni. Ez biztosan nem az az út, ami a klímavédelemhez vezet, és a kibocsátások csökkentéséhez vezet.
Ott tűnik, hogy két dolog fut itt párhuzamosan, nem? Tehát egyszerűen az energia szükséglet, ha elfogadjuk, hogy az nagy mértékben nő, és azt ki kell elégíteni, akkor valamivel kell, de például áramot termelni.
Ebben pont ebből indulunk ki, hogy nem az a probléma, hogy drága a gáz, hanem az egyrészt nincs, másrészt, hogy túl sokat használunk, úgyhogy nincs. A nincs, de úgy szeretni, hogy Európa nagyon sok földgáz használ, és ezért importra szorul, mert nincs itt a saját forrásaiban annyi, amire szükség volna, és egyébként mondom, a klímaválság miatt a meglévő forrásoknak is az ebből ledugózását kéne vállalni inkább, mint azt, hogy elkezdeni támogatni. Tehát ha az a problémánk, hogy nagyon függünk egy importból származó energiahordozóval, akkor szerintem nem az a megoldás, hogy arra szavazunk, hogy támogassuk a még több ilyen energiahordozónak a felhasználását.
De akkor mi, hogyha a zöld nem elég, illetve kiegyezési problémák vannak akkor, és mondjuk eldobjuk az alternatívákat, és akkor miből lesz energia?
A legfontosabb, hogy hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, és nem mi, hanem a döntéshozók, és ez látszik is, hogy ha valami rossz technológia, akkor cserélik le egy másikra. Tehát ilyenkor azt tudtam mondani, hogy ha az a probléma, hogy rengeteg benzinfaló és gázolajfaló autójár Európa útjain, és ez túl sok kibocsátással, környezetszennyezéssel jár, arra sajnos nem az a megoldás, hogy akkor mindenkinek a fenekkel rakjunk be elektromos autót, és akkor minden jó lesz. mert azzal csak átadjuk máshova a probléma, sőt lehet egy másik kontinensre, mert ott fogják bányászni a szükséges fémeket, meg egyebeket. Egyébként az áramot itt is meg kell termelni, ahhoz, hogy ezek az autók járni tudjanak, és azért összességben a hosszú távon nyilván az itt problémákat fog felvetni. Tehát az, hogy kevesebb autót használjunk, és próbáljuk a közlekedés szállítást úgy áttervezni, hogy kevesebb járművel oldjuk ezt meg, az lenne az alapja, tehát hogy mindenből kevesebbet. És sajnos a gázválságot, jelenleg energia árválságot úgy megoldani, hogy akkor elkezdünk el dotálni valamilyen módon valamelyik energiahordozókat, az hosszú távon biztos nem vezet eredményre, főleg mondom, hogyha importból származó energiahordozókat, amiket ráadásul klímaválságot fokozzák, ezeket támogatjuk. Jelenleg inkább úgy tűnik, hogy jelenleg futó problémákat és egyes országok jelenlegi problémáitra keresnek megoldásokat, de ezzel hosszú távon, és közben viszont arra hivatkoznak, hogy ettől tölde minden, ez hosszú távon biztosan nem járható.
De pont azt mondják, hogy nem hosszú távú megoldásként, hanem átmenetiként gondolnak erre, ugye bár
amíg... Én még nem láttam, aki energiapiacon befektetett és rövid távra tervezte ezeket a befektetéseit. Ezek mindig hosszú távú évtizedes befektetések, a megtérülési évtizedekben mérhető, nem azért építünk egy nagy darab vasat, hogy aztán 3 évben vagy 5 évben kikapcsolódik.
Ja, nem három évre,
de mondjuk atomerőmű az 20.
Nem. Atomerőknél sem arról van szó, hogy új atomerőmű építést támogatnák, hanem ideiglenesen, amíg eljutunk odáig, hogy teljes egészében, vagy minden, majdnem teljes egészében a zöld forrásokból biztosítsuk az energiát, addig esetleg meghosszabbítani élettartamokat, mert oké, legalább széndioxid kibocsátás már nincsen, vagy nagyon alacsony, és hát a gáz erőművek is abszolút középtávra, tehát ideiglenesen szólnak, legalábbis, ha jól olvastuk a jelenlegi terveket.
Az atomerőművek esetében azért nem csak egészen erről van szó. Ugye a problémát nem igazán a működő erőműveknek az élettartam hosszabbítása, hanem gazdasági értelemben, már természetesen akkor, hogyha nem nincs szükség szignifikánsan fontos biztonsági beruházásokra, már pedig egyébként mindig lenne szükség, de ezt most inkább hagyjuk is. Inkább azokban a furcsa üzleteket kell megnézni, amik ebben a jelenlegi javaslatban futnak, azok lehetővé tennék azt is, hogy olyan atomerőműre is tulajdonképpen besorolják a támogatandó kategóriában, most leegyszerűsít a kérdést, amelyek 2045-ig szerzik meg a létesítési engedélyüket. És akkor így az ember elgondolkozik ennek, akkor mi értelme van, akkor, hogyha elmegy, a 2050-ig kellene karbonsemlegessé válni, de hát tudjuk, hogy 5 év alatt pedig atomerőművet nem lehet felépíteni. Sehol a világon, nem, hogy Európában. Tehát igazán nem úgy tűnik, hogy valóban a kibocsátások csökkentésére keresnek megoldást, ha így lenne, akkor ezt a dátumot jóval korábban kellene meghúzni, hiszen egy atomerőmű felépítése, hát egy Európában jelenleg mennyi ideig tart, arról igazán sokat nem tudunk, mert nagyon kevés épült mostanában. A finn meg a francia atomerőművet látjuk, ezek már csak eddigé 14-15 éve épülnek. Hát innen indulunk ki, akkor a 2030-2035 körüli engedélyezendő atomerőműveknek atomerőket lehetne besorolni a támogatandó kategóriában. Nem tudom, ennél ilyen bonyolultan fogalmazok, hogy hosszú.
Nem.
De 2045-ig is megengedni, hát azokat a békén biztosan nem segítenének rajtunk a klímaválságban, hiszen addig már réges túl vagyunk azon a dátumon, amikor kellett volna épülni, hogy kiváltsunk fel a széndioxid termelő energiaforrásokat, de szemláthatóan nem ez a cél.
De ez azt a küldetését beteljesíteni az atomerőmű, gondolom, a karbonsemlegességi kérdést, meg a széndioxid csökkentést, ugye vele más probléma van ott, az atomhulladék tárolása, keletkezése és tárolása a probléma.
Igen, hogyha Mikulás hozna nekem, nem tudom, egy hatalmas autót, és akkor az én is boldogabb volnak. Körülbelül ez a szintje ennek a dolognak, hogy ezt értsük, tehát az atomerőművek nem alkalmasak arra valójában. Jó hangzik, hogy nem bocsájtanak ki széndioxidot, mert ez igaz. De valójában, hogy tényleg érdemben képes-e az atomenergetikai ipar segíteni nekünk abban, hogy érdemben csökkentsük a kibocsátásainkat, hát hány atomerőmű épült itt az elmúlt 30 évben Európában? Hát közel a nullához, inkább ezek bezártak, egyre fogyó a számuk, és ez nem azért van, mert nagyon hangosan kiabálnak egyesek az utcákon, hanem azért van, mert borzasztó drágák az atomerőművek, ráadásul a hulladékukkal sem tudnak mit kezdeni, és innentől kezdve nem az a probléma, hogy egyesek nem szeretik, hanem azt, hogy nem éri meg őket építeni. Túlzottan sok problémával jár a megépítésük, cserében nem is épülnek. Ha megnézzük, hogy Paks 2 program mikor kezdődött? 2008-ban, akkor kezdett a Paks atomerőm ezzel a kérdéssel foglalkozni. Itt vagyunk 2022-ben, és még mindig nincsen engedélye annak az erőműnek, építési engedélye, amelyről 2014-ben mennyit vitáztunk, hogy aláírták a Moszkvában a szerződéseket. Mi mindig sehol se tartunk. Most 2030-at ígérnek, hogy esetleg addigra meg fog épülni. Már most mondom, hogy még engedély hiány, de ha meg is lenne, akkor is nagyon feszített lenne ez a 8 éves menetrend, nem biztos, hogy teljesíthető volna, de akkor is, mert 22-23-24 évről beszélünk. Tehát,
Jó, hát akkor ezen is probléma. Akkor legalább,
akkor, és 2050-ig nullára kell csökkenni a kibocsátásainkat, és itt meg kéne építeni százasával az atomerőműveket, akkor ezek nem látom, ezek hogy fognak tudni megvalósulni.
Nem, senki nem akar százasával.
Akkor ezt pipáljuk ki, és tételezzük fel, igen, hogy akkor az atomerőmű kilőve és nem alkalmas erre. Akkor hogyan tudjuk áthidalni azt a problémát, amit elég sok energetikustól hallunk, mi laikusok vagyunk, tehát mi csak azt mondrázunk, ami jön az egyik oldalról, hogy ugye...
Az energiaszükséglet nő,
sokszor felmerül, hogy ugye itt az értéklánc ellátási problémák miatt akár újabb gyártást kéne visszatelepíteni a kontinensre, tehát biztos, hogy nem fog csökkenni, meg egyébként is növekvő gazdaságokról beszélünk, hogy lehet ezt mind alternatív energiával meghajtani ezt a hatalmas gazdaságot?
Nyilván csomó mindenben gondolkodásunkon azért változtatni kell. Az, hogy növekszik az energiaigény, az nem minden tekintetben igaz. Tehát az összenergiaigény azért messze-messze nem feltétlenül növekszik, hanem értelemben, mint ahogy ezt is képzelik. Ami a problémát igazán jelenti, az, hogy az energia felhasználásban a súly, a primer energiahordozók felől, tehát mint gáz, szén, olaj, stb., azokra áthelyeződik villamos energiára a súly. Tehát, hogy egyre több áramot használunk, egyébként közben az adott országoknak, vagy az uniónak az energia igénye nem növekszik olyan mértékben, és olyan mértékben biztos nem, hogy a villamos energia felhasználás növekszik. De az biztos, hogy hosszú távon ez a típusú változás és ez a típusú növekedés sem tartható fenn. Tehát annak alternatívája, hogy hatékonyabban és takarékosabban bánjunk minden energiahordozóval, nem csak az árammal, hanem a földgázban van a szénevékét. Most mondom ezeket, de ezeket rá, de úgy kell takarékoskodnunk, hogy meg is szabadulunk a fosszilis energiahordozóktól. Ezeknek nincsen alternatívája. Ahogy mondom a példát a villamos autókra, meg a gázolajos, vagy benzines autókra, hogy ezeknek csökkenteni kell a számát, csökkenteni kell a felhasználását, mert a környezeti kár azok egyértelműen jelentkeznek, és a vége mindig azzal fogunk szembesülni, hogyha folyton növekszünk, és többet akarunk használni, hogy akkor minden drágább lesz. A jelenlegi drágaságnak is az egyik hajtó ereje az, hogy túl sokat használunk.
Jó, tételezzük fel, hogy nem tudjuk megoldani a felhasználási mennyiséget, tehát hogy akkor legyen a növekedés kisebb ütemű, a lényeg az, hogy ahogy említed, ugye az elektrifikáció azért önmagába véve csak nőni fog, mert kiváltunk más energia felhasználási módokat, akkor azt hogy fogjuk tudni megoldani?
Hát egy nagyon érdekes kísérlet alakítani erre éppen Németországban, hogy ezt hogy lehet úgy megcsinálni egyszerre a megújókra való átállást, közben az atomenergiától is, meg a fosszilis energiahordozóktól is megszabadulunk. Hát sokan püszkölnek is ettől, az ez az egyik része, mert nyilván ez egyfajta gondolkodásváltás, meg paradigmaváltás is, és sokaknak nem tetszik, mert sokat nem értik. Én továbbis azt gondolom, hogy az, ami Németországban, Dániában főleg zajlik ezen a kérdésen, de más Európa más országaiban is zajlik, az előbb-utóbb be fog érni. De hogy nem konfliktusmentes, az egészen biztos, és nem feltétlenül csak azért, mert egyeset nem látják, mi a jövő, hanem fizikai, piaci, gazdasági, mindenféle konfliktusokat nyilván ez okoz, de a trendben mégis az, hogy e felé megyünk.
Igen, de van erre időnk, hogy ezt kivárjuk, mire minden gondolkodás. Most gondoljunk csak a járványhelyzetre, mennyire nem sikerült együtt gondolkodnunk, és mennyire szélsőséges megnyilvánulásai vannak. Én megmondom ezt, hogy nem hiszek a globális, teljes emberiség által való gondolkodásmód és paradigmaváltásban.
Hát meg Németországban is egyre többen beismerik, hogy ez így túl gyors volt, egyszerűen nem lehet ezt ilyen gyorsan áthidaló megoldást.
Sőt, te is mondod, az idő megszorít. Tehát
a mások meg azt mondják, hogy túl lassan csinálták eddig, de a jelenlegi kormánykoalíció pedig pont azt mondja, hogy gyorsítani kell még jobban, mert az eddigi német kormányzat tőleg az utolsó egy-két évben nem volt elég bátor és elég gyors ezen a téren. Az, hogy a konfliktusok esetleg ezt fel kell oda, az biztos, és az, hogy nagyon kevés az időnk, az is biztos. Azt, hogy mi lesz a vége, azt nyilván én nem látom, az viszont én nem gondolom, hogy számon lehet kérni átalakítás közben bizonyos dolgokat, például akár mint Németországon. Uh-huh. Azok a villamos energiára és energiarendszerek, amiket jelen pillanatban használunk itt Európában, azok sem 3-4-5 év alatt épültek ki, és ezeknek most egy igen fontos, egy paradigmaszerű leváltása, megváltoztatása zajlik Németországban, tehát ilyen távon, néhány év után számon kéne, hogy de hát nem értetek el oda, amit ígértetek, hát persze nem értetek el oda, hát ahol most tartunk, odaig évtizedekig tartottam, amíg eljutottunk.
Nem, ez
az, amit azt mondom németek, hogy két évtized alatt szeretnénk megugrani ezt az atomerőművesztelési és a szénerőművesztelési nagyságrendben megszabadulnak.
Nem ezt kérjük, nem ezt kéri számon de senki, csak kiszámolták, hogy kiszámolták, hogy így ebben nem lesz elég energiájuk, tehát kénytelenek lesznek beszerezni más, mert hogy kevés lesz. Mert hogy így igazából a rendszer nem fog működni. Tehát ez, most szeretjük, nem szeretjük, ezt mutatják a számok, legalábbis nekik ott a szakértőiknek, ahogy ez. De ki ott ezért próbálják, az amúgy nagyon előremutató, és mindenki által támogatott gyorsan zöldülő rendszert egy kicsit kiigazítani. Most igazából csak ennyiről beszélünk.
Szóval mi lesz, azt most én nem fogom tudni megmondani, az biztos, hogy eddig is olyan vádak értek például a német átalakítást, hogy importálnak energiát, de ez pedig persze nem volt igaz. Éppen, hogy Németország exportál nagyon sok energiát, ami csak ugye kettős ez a történet. Az egyik az, hogy van egy Németország, ami viszont nem önmagában létezik, hanem egy európai piacon létezik. Tehát hoz döntéseket a maga számára, a saját országán belül, például átállnak a megújulókra, de közben működik egy európai piacon is, aminek olyan hatásai, következményei vannak, hogy például államot tud exportálni, de nem az, és ezért szénerőműket is üzemeltet, de nem azért üzemeltet olyan nagy mennyiségű szénerőművet, mert a saját ellátására szorul, hanem azért, mert az európai piacon nagy volt a kereslet a szénnel termelt energiára, például Franciaországból is vásároltak Németországból szénnel termelt energiát. Önmagában lehet vizsgálni azt a dolgot, hogy mi van Németországban, de ne felejtsünk el arra, hogy egy európai piacon vagyunk, ami egyébként egyáltalán nem baj, mert egyébként éppen az a útja ennek a dolognak, hogy a nemzetállamok feletti együttműködés, most is látszik, hogy ezek működnek, és egyébként további az együttműködést elmélyítő intézkedésekre, beruházásokra van szükség. Nemrég jelent meg egy ábra, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedben hogyan alakult a szél energiának és a napenergiának a termelése, és azt lehet látni, hogy szépen kiegészítik egymást. Úgyhogy gyakorlatilag ugye nyilván nem napi szinten, és ez nyilván nem jelent megoldás mindenféle probléma egyáltalán, de az látszik, hogy évszakos szinten van egy eltolódás, hogy inkább a nyári hónapokban süt a nap, nyilván, és inkább az téli, őszi-téli hónapokban van szél. Tehát ilyen szempontból van egyik működés, de ez például egyes adott országokban nem biztos, hogy ilyen szépen kirajzolódik, de európai méretekben már látszik, hogy ez itt, hogy ennek van egy ilyen következménye, hogy nagyon sok szélenergiát, nagyon sok szélturbinát, nagyon sok naperőművet telepítünk. Tehát ezeknek minél már lennének szinergiái, hiszen vannak olyan országok, ahol inkább süt a nap, vannak olyan országok, ahol inkább fúj a szél. Azt, hogy megpróbáljuk mindenki magának megtermelni, és utána felhasználni az energiát, annak nem sok értelme van, hiszen hogy Dánia tud annyi szélerőművet telepíteni, amivel bővel tud ugye, termelni azt az energiát, és mint aminek szüksége van, hát akkor miért tudna adni olyanoknak belőle, akiknek meg szüksége van rá, mert éppen náluk nem süt a nap. Vagy éppen az oroszok elgáztak a tozgás csapatban, bocsánat, ilyeneket mondok. De ki kell szabad abból, hogy mindenkinek magának kell mindent megoldania. Egyiket pedig pont azért vagyunk az Európai Unióban, úgy tudtam, hogy pont erre ne legyen szükség, hanem legyen szolidaritás, meg ilyesmi. Itt persze már be lehet hozni az aggályokat, hogy például pont a járvány okozta válságban ezt annyira nem láttuk megvalósulni, de ez egy olyan rendszerhiba, amit azért ki lehet igazítani, hogyha okosak vagyunk és elfogadjuk, hogy ha valamit rosszul csináltunk, akkor azt lehet másképp is.
Világos. András, ezt csak abba hagyni tudjuk befejezni, nem?
Hát így, meg hogy így legyen.
Tehát... Nincsen soha vége ennek a kérdésnek, majd végé lesz, de hogy azt kell látni, hogy jelen pillanatban egy nagyon-nagyon átalakítás már zajlik. És nyilván nagyon sok kérdés van, hogy lehet a legkevésbé fájdalommentesen levezényelni. Erről folyó vitákat látunk, én abban egyáltalán nem látok problémát, hogy ilyen kérdésekről vitakozunk, hogy a földgáz, meg a gáz, meg az atomenergiának a szerepe, mert miért ne vitázhatnánk, hiszen demokratikusan gondolkozunk, akkor erre szükség van.
Persze.
Hogy én azt gondoljuk, hogy a jelenlegi javaslat, ami az Európai Unió előtt van, az nem
az hibás. Jó. Világos. Oké, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot kívánunk.
Én is köszönöm, minden jót.
Berger Andrással, a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampány felelősével beszélgettünk az atom és a földgáz létjogosultságáról, mint zöld energia. Igen. Zöld utat kaphat-e az EU tagállamaiban?
Pont tegnap volt a Portfólión egy cikk arról, hogy németek mit lépnek, ugye bukták a terveiket a széndioxid kibocsátásra, a vonatkozót már az elmúlt években is, úgyhogy most a legfrissebb az, hogy nagyon brutálisan a szél irányába fordulnak, és fölkészülve a lakosság ellenállásra is, de a természetvédők sem elégedettek ezzel, ez ott nagyon-nagyon nagy téma ez.
Igen.
Most portfóliós cikket ajánljuk ezzel kapcsolatosan a figyelmetekbe még.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.